Hetedik fejezet. A jászolbarlang és környéke. A domb déli végén, amely körül az út a pásztorok völgye felé fordult, több barlangüreg, vagyis boltíves pince között található az a barlang, ahol József a Szentszőz számára szállást keresett. A nyugati oldalon lévő ajtó egy keskenyebb folyosón át, egy félig kereken, félig háromszögletesen kitáguló térségbe vezetett, amely kelet felé a domba mélyedt. A barlang természetes szikla volt, és csak a déli oldalán, ahol az út a pásztorok völgye felé vitt, egészítették ki nyers fallal. Ezen a déli oldalon volt egy másik bejárat a barlangba. Általában használaton kívül volt, József csak most nyitotta meg újra. Ha ezen az ajtón kiléptünk, balra fordulva egy szélesebb bejáratot találtunk, egy mélyen fekvő, szűk, kényelmetlen üregbe, amely a jászolbarlang alá húzódott. A jászolbarlang nyugatra néző, szokásos bejáratából csak Betlehem néhány ház tetejét és tornyát lehetett látni. De ha ezen az ajtón kiléptünk és jobbra fordultunk, egy mélyebben fekvő, sötét üreg bejáratához jutottunk, ahová egyszer a Szent Szűz is elrejtőzött. A keleti bejárat elé könnyű, póznákra tűzött náttetőt építettek, amely a barlang déli oldala felé is elnyúlt, az ottani bejárat fölé, úgyhogy a barlang előtt árnyékban lehetett időzni. A barlang déli oldalán fenn három falazott, ráccsal ellátott, szellőző és világító nyílás volt, és egy hasonló nyílás a barlang tetején, ahol a gyepes szikla a magaslat végét jelentette, amelyen Betlehem épült. A barlang belseje a következő elrendezésű volt. Nyugat felől belépve, könnyű, vesszőfonat ajtón át, egy nem túl széles folyosóra jutunk, amely egy félig szögletes, félig kerek, boltozatos térségben végződik. Ez főként délfelé tágul, úgyhogy az egész üreg alaprajza egy nyakon nyugvó fejhez hasonlítható. Ha a barlang nem túl magas nyakából, a magasabb, a természet által boltozatossá formált barlangba lépünk, a lejtős talajon mélyebbre jutunk. De az egész barlang talaja a falak mentén körös körül magasabb, különböző szélességű kőpadokká emelkedik. A barlang fala, ahol a természet formálta, ha nem is egészen sima, de kellemes és tiszta, számomra némileg kecses volt. Nekem jobban tetszett, mint a nyers, esetlen falazás, például a bejárat déli falának felső részén, mert ott három világító és szellőző nyílást építettek. A barlang közepén felül is volt egy nyílás, és ha jól emlékszem, a barlang fél magasságában, a déli és a keleti oldal között elosztva láttam még másik három ferdén bemélyedő lyukat. A folyosó északi oldalán bejárat nyílt egy kisebb melléküregbe. Elhaladva e bejárat előtt találjuk a helyet, ahol József tüzet rakott. A folytatásban ez a fal északkelet felé a magasabb és szélesebb barlangba érd, és itt a barlangot körbefutó szélesebb kőpadon volt az a hely, ahol ezek után József málhás állata állt. Emögött, észak felé nyílt egy beszögellés a sziklába, körülbelül akkora, hogy egy szamarat be tudott fogadni. Takarmány is volt benne. Most a barlang fala délkelet felé fordult, és délfelé tágítva kikeretítette a térséget, majd észak felé fordulva visszatért a barlang bejáratához. E barlang keleti végében épp a bejárattal szemben tartózkodott a szent szűz, amikor a világ világosságát világra hozta. A barlang déli tágulatának nyugati oldalán áll a jászol, amelybe a kisded Jézust fektették. A jászol az állatok itatására szolgáló, földön fekvő, teknőszerűen kivált kőtömb, fölötte egy téglalap alakú, alul szűk, felül szélesebb farácsozat, melyet négy lábon olyan magasra állítottak, hogy a belerakott szénát vagy füvet az állatok kényelmesen elérjék, és az alatta levő vájúból lehajtott fejjel ihassanak. A jászollal szemben a barlang keleti oldalán ült a szent szűz a kisded Jézussal, amikor a szent három királyok ajándékaikat átadták. Ha a jászoltól nyugat felé kifordulunk a barlangból az úgynevezett nyakrészbe, a déli fal mentén először a fentebb említett, József által újra megnyitott déli bejárat előtt haladunk el, és érkezünk Szent József kamrájához, amelyet később a déli oldalon vékony nádfallal választott le a folyosóból. Ezen az oldalon volt egy mélyedés a falban, amelyben mindenféle szerszámot tartott. A jászolbarlangtól délre vitt az út a pásztorok völgye felé. Ott a dombokon, itt is, ott is, kis házak. A mezőn szétszórtan, 4-6-8 oszlopon gyékeny fedeles, nádfalú fészerek voltak. A barlangtól kelet felé a domb egy zsákvölgybe ereszkedett, amely észak felé zárt, és mintegy fél-negyed órányi járás, azaz 7-8 perc széles volt. A domb lejtőjén bozót, fák és kertek voltak. És ha a rét forrás által táplált magas füvén a sűrűn ültetett fák között átgázoltunk, a jászol barlangtól délkeleti irányba vivő kellemes úton egy kimagasló domb tetején eljutottunk Maraha, Ábrahám dajkája sírbarlangjához, amelyet tejbarlangnak vagy a szoptató barlangjának is neveznek, ahol a szent szűz különböző alkalmakkor a kisded Jézussal időzött. E barlang fölött állt egy nagy fa, amelyhöz ülőhelyeket illesztettek, és innen egész Betlehemet jobban lehetett látni, mint a jászoltól. Hallottam néhány dolgot, amelyek az Ószövetség idejében előképként történtek a jászol barlangban, melyek közül még ezeket tudom elmondani. 7 éves vezeklés után Éva itt fogantta és hozta világra Szetet, az ígéret gyermekét. Itt mondta neki egy angyal, hogy ezt az ivadékot Ábel helyett adja neki az Isten. Seth is volt itt, és Maraha sírbarlangjába rejtőzött, mert a testvérei úgy üldözték, mint Jákob fiai Józsefet. Mivel azokban a barlangokban, melyekben a korábbi időkben emberek laktak, gyakran láttam, hogy a kőbe mélyedéseket vájtak, amelyekbe ők maguk és a gyermekeik állatbőrökön kényelmesen tudtak aludni. Lehet, hogy a jászol alatti mélyedés a kőpadban Szetnek, vagy a későbbi lakóknak volt a fekvőhelye. De ezt most nem tudom biztosan. Jézus tanító éveiről szóló elmélkedéseimből arra is emlékszem, hogy a keressége utáni október 6-án, amikor a jászol barlangból a pásztorok már imádságos helyet alakítottak ki, itt tartotta meg a szombatot, és mondta a pásztoroknak, hogy a mennyei atya ezt a helyet már Mária fogantatásakor kijelölte. Ábrahámnak volt egy dajkája, Maraha, akit nagyon tisztelt. Maraha magas kort ért meg, és Ábrahám minden vonulásakor magával vitte egy teve hátán. Szukkotban Maraha hosszabb ideig élt vele. Utolsó napjait itt, pásztorok völgyében töltötte, ahol Ábrahám sátrai e barlang körül álltak. Amikor már több mint 100 éves volt, és közeledett a halála, azt kérte Ábrahámtól, hogy ebbe a barlangba temesse, amelyről jövendőléseket mondott, és ő adta neki a tejbarlang, illetve a szoptató barlangja nevet. Itt valami csodálatos dolog történt, amit én elfelejtettem, és akkor azon a helyen forrás fakadt. A barlang akkoriban keskeny, magas folyosó volt, valami fehér, nem kemény anyagból. Az egyik oldalon összeszükült, de nem egészen a mennyezetig. Ha valaki ezen a szükületen felkuszott, odafenn magasabban fekvő üregek bejáratait találta. Több mély barlangjárat volt a barlang alatt is. Az üreget később azzal bővítették, hogy az egyik oldalon Ábrahám kiválasztotta Maraha sírját. Alul egy vastag kőtömb, azon nyugodott rövid, zömök lábakon egy felül fogazott kőteknő. Kettő közé be lehetett tekinteni, és én csodálkoztam azon, hogy Jézus idejében, odaben semmit nem lehetett látni. Ez a barlang a dajka sírjával előképe volt az üdvözítőt üldözés idején szoptató anyjának. Ábrahám ifjú korában is volt ugyanis egy üldözés, és a dajka egy barlangban mentette meg az életét. Amire ezzel kapcsolatban még emlékszem, az a következő. Ábrahám hazája királyának profétáltak vagy álmodtak egy gyermekről, aki majd születik, és számára veszedelmet jelent. A király rendeleteket bocsátott ki ez ellen. Ábrahám anyjának terhessége titokban maradt. Egy barlang rejtekében szült. Maraha, a dajka, szintén titokban szoptatta. Szegény rabszolganőként élt, és a vadonban dolgozott a barlang közelében, ahol szoptatta a gyermeket. A szülők később magukhoz vették, és szokatlanul nagy mérete miatt a megjövendőlt gyermeknek tartották. Később csodálatos események miatt a gyermek veszélybe került, és a dajka ismét rejtekbe menekítette. Láttam, hogy bőköpeny alatt, a testéhez kötve, titokban vitte el. Akkoriban nagy méretük miatt sok gyermeket meggyilkoltak. Ez a barlang már Ábrahám idejében imádság helye volt, főként az anyáknak és a szoptató asszonyoknak, mégpedig prófétai értelemben. Ábrahám dajkájában ugyanis épp úgy a Szent Szűz előképét tisztelték, amint Illés az esőt hozó felhőben őt látta, és ima helyet alakított ki a Kármel hegyén. Maraha a tejével járult hozzá a Messiás eljöveteléhez, mert a Szent Szűz ősatját szoptatta. Ezt én nem tudom jól kifejezni, de ez olyan volt, mint egy mély forrás, amelyből minden élet fakadt, és belőle merítettek mindaddig, amíg Mária tiszta vize föl nem fakadt. A fa, amely a barlang fölött állt, olyan volt, mint egy nagy árnyas hársfa, felül csúcsos, alul nagyon széles. De ez terebintfa volt. Olajtartalmú, fehér magmakat termett, melyeket meg lehetett enni. Ábrahám már Melkizedekkel együtt volt e fa alatt. József a barlangot még egyszer bővítette, és a mélyebben fekvő bejáratokat elzárta. A domb tetején áll a fa, alul egy ferdén fekvő ajtó vezet egy folyosóhoz vagy előtérbe, amelyből függőleges ajtó vezet magához a sírhoz, amelynek belső tere most inkább kerek, mint szögletes. Az előtérben gyakran tartózkodtak a pásztorok. Ez a nagy öreg fa széles árnyékot adott. Környék pásztorainak, embereinek és jámbor utazók számára is szent volt. Megpihentek és imádkoztak alatta. A fa történetét most nem tudom. Ábrahámmal van kapcsolatban, lehet, hogy ő ültette. Volt mellette egy tűzrakóhely, amelyet le lehetett fedni, és kút is volt a fa előtt, amelyből a pásztorok bizonyos időkben különösen gyógyító vizet merítettek. A fa mindkét oldalán nyitott kunyhók voltak, amelyekben aludni lehetett. Mindez kerítéssel volt körülvéve. Szent Ilona épített itt templomot, misét is mondtak itt, úgy gondolom egy Szent Miklósnak szentelt kápolnában.